Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, exaudi, húsvét utáni hatodik vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv hatodik fejezetének első hét versében. A következőképpen. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódást támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül atyán fiai 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikoláoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, mondhatjuk talán így, hogy szolgálati vita alakult ki az ős gyülekezetben. Megnövekedett a gyülekezet létszáma, és már is feszültségek keletkeztek, és most betekinthetünk abba, hogy hogyan is oldják meg ezt. Mert látjuk, hogy nem egyfajta diktatórikus nyomás lesz az, ami érvényesül, nem is a demokrácia fogja eldönteni az eredményt, és még csak nem is a bürokrácia, hanem a lélektől ihletett pneumatikus válasz születik meg, és így érvényesül tulajdonképpen az ős gyülekezet életében, hogy Isten uralkodjon, hogy a teokrácia legyen érvényben, és ne egyszerű emberi döntéseknek az eredménye legyen a megoldás. Ugyanakkor kicsit rejtélyes is ez a történet, tulajdonképpen ha az indulását megnézzük, akkor gondolkodhatunk rajta, hogy az írás magyarázók is gondolkodnak, hogy vajon miről is volt itt szó, mi a probléma, vajon egyfajta stahanovisták zúgolódnak, akik több munkát szeretnének végezni, és hát háttérben vannak valahogyan szorítva a mindennapi szolgálatban. És vajon ez azonos az asztalok körül szolgálattal, amit aztán Péter említ? Vagy arról lenne szó, hogy a gyülekezeteket támogató szolgálatból, tehát úgymond a szociális ellátásból esnének ki ezek a görög nyelvű özvegyek? Az biztos, hogy valamiféle munkamegosztás körül van a probléma, hiszen az zúgolódás pontos háttere, ha talán kicsit homályos is, de a megoldás mégis nagyon világos. Egyenrangúságuk mellett is meg kell különböztetni egymástól a különféle szolgálatokat. Tehát, ahogy mondtam, jó kérdés, hogy mit kezdjünk azzal a nekünk azért már homályos, de akkoriban bizonyára világos problémával, ami jelentkezett a kommentárokban és az írás magyarázók többféleképpen értelmezik, hogy mi az, hogy mellőzik a közülük való özvegy asszonyokat a mindennapi szolgálatban. Az apostolok viszont így érvelnek, hogy nem helyes, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Hát egyik magyarázó azt mondja, hogy az özvegyek által az asztalnál végzett szolgálatokról beszélnek az zúgolódók. A másik magyarázó azt mondja, hogy a róluk való gondoskodásból estek ki, ami talán az ő szolgálatukért cserébe kaptak úgymond, de ez a harmadik lehetőség már tulajdonképpen, amely összeolvasztja ezt a kettőt, hogy a gyülekezet eltartotta őket, ők pedig szolgálatokat végeztek a gyülekezetben, mint egy gyülekezeti megbízottak lehettek. Az minden esetre világos így is, úgy is a történetből, hogy a különböző szolgálati ágak szétválását látjuk most. Egyfajta szervezetnek a felépítése kezdődik, az egyházi struktúra kialakítása. És azért vált át szükségessé, mert megnövekedett a gyülekezet létszáma, sokan tértek meg és csatlakoztak megkeresztelkedve a gyülekezethez. Vannak ugyanakik sokan úgy gondolják, hogy hát az ős gyülekezetben még nem volt ilyesfajta struktúra, hát az szabadon élt, és nem valamiféle szervezett keretek között, de most tulajdonképpen, ha úgy tetszik, az apostolok éppen azt vallják meg, hogy nem szabad így menni a gyülekezetben. Szükség van a különböző szolgálati területeknek a meghatározására, felosztására és beosztására. És ezért mondja az apostol, hogy hát ők, akik Jézus kiválasztása alapján kapták az ige hirdetés szolgálatát, hát ők most nem állhatnak oda az asztalokhoz, hogy ezt végezzék, mert akkor azelől vonjuk el az idejüket, és attól vonjuk el őket, amit éppen az Úruk bízott rám. Szükség van ezért arra, hogy elkülönüljenek a tevékenységek az egyházban. És így teszik le világosan a garast amellett, hogy ez a zúgulódás, ez nem lehet alap arra, hogy éppen az a terület csorbuljon az ő életükben, amit Krisztus rájuk bízott. Hiszen most volt mennybe menetel ünnepén is, ahogy hallottuk Lukácsnak szintén itt az apostolok cselekedeteiben, Jézus meg is mondta, hogy mi is a feladatuk az apostoloknak. Azt mondja nekik, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Ilyen értelemben talán mondhatjuk azt, hogy mindenképp első a tanúskodás, azaz, ha úgy tetszik, az evangélium hirdetése az ő számukra. És persze érthető sok más felfogás is, ami mondjuk a mai egyházi életben a lelkészi feladatokat próbálná meghatározni, és persze jó az is, ha a lelkészek mindenütt ott tudnak lenni a gyülekezet életében, hiszen ennek van egyfajta közösségépítő ereje is, sőt, akár lelki gondozói hatása is. De mégis világos ebből a történetből és a gyakorlatban is világos, hogy nem lehet mindent rázódítani egyetlen egy emberre. Hát ilyen értelemben volt szükség akkor is már arra, hogy beosztások legyenek. Nem önként jelentkezőket választanak ugyanakkor, tehát nem az a feladata ezeknek az embereknek, hogy saját maguk választanak, hanem azt mondja Péter, hogy a kipróbált, a bölcsességet is, illetve a lélek világosságát is hordozó emberek legyenek erre a feladatra beiktatva. És hát így születik meg ez a diakónus szolgálat, talán mondhatnánk most így, és innen is vannak, akik részt vettek a Szevik püspök úr által vezetett gyülekezeti munkatársképzőben. Hát pont ilyesmiről van szó tulajdonképpen, hogy legyenek a gyülekezetekben munkatársak, akik hát elvégeznek bizonyos feladatokat. Ugye előkerült szintén, ahogy a diakónusoknak is a jelek szerint az özvegyek segítése és látogatása is a feladatuk, tehát legyen egyfajta látogató szolgálatuk. Ezek ma is fontosak, vagy gondoljunk arra, hogy Mózes idejében szinte ugyanez a történet zajlik le ószövetségi ponton, amikor Jetró meglátogatja. Tessék, helyet foglalni, bátran. És Jetró elmondja, hogy hát ezt nem jól csinálod. Egész nap itt ülsz és bíráskodsz a nép fölött, ítéleteket kell hoznod, kifáradtok, te is, meg a nép is, legyenek munkatársaid. És hát ha nem is diakónusokat, de bírákat állít aztán Mózes, istenfélő bírákat, ez megjelenik ott is, és itt pedig ilyen szófordulattal, hogy akik lélekkel telt emberek, azok végezzék ezeket a szolgálatokat. A másik oldalról pedig azt is látjuk, hogy nem volt egyfajta éles határ ezeknek a diakónusoknak a feladatában. Nem azt jelenti, hogy ők csak ott az asztal körül sürgölődtek, hanem nagyon jól tudjuk a folytatásból, hogy ott van először is ez a történet, tulajdonképpen azért is kerül bele, azt készíti úgymond elő annak az előzménye, hogy lássuk aztán István vértanúságát. Ott van tehát ez az István, aki itt most ki is emelt személyként szerepel, hogy lélekkel teljes valaki, és ő tudjuk jól, hogy hát ő is Jézusról tesz bizonyságot, a halálakor is, egyfajta imádságos szolgálat, de egyúttal ez az imádság, amit ő ott elmond, az igehirdetés is. És aztán tudjuk Fülöpről, aki tehát nem az apostol, hanem ez a diakónus Fülöp, ő aztán Samáriában hatalmas evangelizációs munkát végez, de éppen tudjuk jól az etióp kincstárnokhoz is elmegy. Ha úgy tetszik, akkor kibukik ezeknek az életutaknak a során az a lutheri elv, amelyet egyetemes papság néven ismerünk, ami azt mondja, hogy minden keresztény ember lelkészi jelleget is visel, vannak lelki feladatai is, van küldetése arra, hogy az evangéliumot terjeszte, Krisztusról tegyen bizonyságot. Így hát a hiány terület, amely ott keletkezett, az betöltésre kerül. Ja, mert hát zúgolódtak a csoportnak a tagjai. Kormányzati döntések ellen zúgolódnak az érintett terület résztvevői. Vagy éppen kimaradtak valamiből a görögből beszélő özvegyek. Hogy ez most valamiféle nyugdíj megvonás volt, vagy pedig munka megvonás, az tulajdonképpen már nem is olyan fontos. Inkább az az érdekes, hogy összehívják a gyülekezetet, és úgymond az első jegyzőkönyvezet közgyűlésen meghozzák a határozatot, a feladatok sokszínűségére tekintettel, akkor ebből a körből nevezünk ki munkásokat. Egyfajta leszerelésnek is tekintik ezt sokan, hogy hát ha már panaszkodnak, akkor végezzék ezt a munkát, és ha tovább panaszkodnak, akkor már valójában magukra panaszkodnak. Talán ilyen is van esetleg mögötte, de azt gondolom, hogy elsődlegesen mégis az a fontos, hogy hát az adott területen azt tudja a legjobban elvégezni, a leglelkesebben is, és a legodaszántabban is, de a leghozzáértőbben is, aki maga is érintett ott. És ezért fontos tehát, hogy akkor megkapják ezt a feladatot, a nagy hirtelen megnövekedett gyülekezetben, tehát fontos volt, hogy kialakuljon egyfajta rend, hiszen hát nem csak arról van, hogy néhány tucatan összejönnek, mint ahogy az apostolok még Jézussal jártak, és jöttek 12-en, de akár a 70 tanítvány, vagy egy még nagyobb kör, akár az az 500, akiknek aztán megjelent a feltámadása után. Hát nem egy ekkora létszámról van már réges-rég szó, hanem tudjuk jól, hogy itt sok ezer ember csatlakozott Jeruzsálemben a gyülekezethez. És ezért is hangsúlyos, hogy valami rend legyen, de ne az emberi rend, hanem Szentlélek általi bölcsesség igényeltetik a gyülekezetbeli szolgálathoz. Hát valóban érezzük sokszor, hogy problémát okoz, hogy a mi hát törvényi rendünk az nyilván nem tudja ezt megvalósítani, hát emberileg választásokkal kinevezett emberek vannak, és ez nem mindig alakul úgy, ahogy az ember elképzelni, ahol persze ez az emberiség történetében mindig is így volt, az egyház életében és a világ életében is. Nem mindegy, tehát, hogy miként áll szolgálatban valaki, és miként áll benne ebben a szolgálatban éveken keresztül. Hiszen hűség és hűtlenség, igaz hitűség és hitetlenség, szilárd megállás és elhajlás a tét. Nem is elsősorban szervezeti, törvényi értelemben kell persze ezt érteni, de azt kell mondani, hogy valójában minden keresztény egyháztag valamiféle tisztséget visel, a maguk módján még a gyermekek is, gondoljunk akár csak egy gyermek műsorra valamelyik ünnep kapcsán. Egyháztagnak lenni tehát felelősséget is ró mindannyiunk vállára, ahogyan István Fülöp és a többiek is felelősség teljes szolgálatban álltak. És az a kérdés, hogy kihez fogunk tartozni, vagy melyik embernek a mintáját követjük, hogy Istvánok és Fülöpök leszünk, vagy a többséghez tartozunk, akikről aztán az Új Szövetségben nem is hallunk többet, esetleg még szomorúbb lesz a kimenetel, mert ha a jelenések lapjairól olvassuk, akkor kiderül, hogy ott is szerepel, egy a gyülekezetből indul, de tévtanításokba elhajlott, és maga kelepcébe esett, de másokat is magával rántó Nikolauszról, aki, hát nem tudni biztosat ugyan, de elképzelhető, hogy a diakónusok egyike. Nem mindegy, hogy hogyan folytatódik a jövőnk. És végül pedig egy rejtett szolgálat is megbúvik. Tehát nem csak az apostoloknak van meg a területe, meg a diakónusoknak, hanem egy rejtett szolgálatként ezen közgyűlés eseményei között megbúvik az is, hogy az egész gyülekezet részt vesz az imádságban. Ez is mutat rá arra, hogy nem azt kell érteni Péter szabán, hogy hát mi az imádság és az ige szolgálata mellett kell, hogy maradjunk, hogy ez ilyen értelme kisajátított lenne számukra, hanem legfeljebb inkább olyan értelme, hogy hát ahogy nálunk is zajlik az istentisztelet, vannak olyan imádságok, amik a lelkész által vezetettek és elmondottak a gyülekezet nevében, de hát természetes, hogy megvan a gyülekezet tagjainak is a maga imádságos háttere, és ilyen értelemben tehát itt is azt látjuk, hogyha rejtettebben is jelenik ez a feladat meg, és ez a szolgálat, de az egész gyülekezet ott van imádságban az apostolok mellett. Nem nélkülözhető persze semmelyik területről, és ahogy mondtam, István maga is a kivégzésekor is valójában egy imádságot mond el védőbeszédgyanánt, illetve egy ige hirdetésnek is vagyunk a főtanúi. És emlegetett Fülöp, meg aztán szó szerint is ige hirdetői feladatokat végez Samáriában. Tehát fontos, hogy az egész gyülekezet szolgálata ott áll a gyülekezet vezetői, szolgálattevői, diakónusai között és mögött. És az eredmény, az tulajdonképpen magáért beszél, a döntés hozománya, hogy Isten igéje egyre inkább terjedt, egyre többen hittek és csatlakoztak a gyülekezethez. Olyannyira, hogy még a fő ellenlábasai a papok közül is sokan megtértek. A farizeusokról már máskor hallottunk, a korábban is, idézőjelben nekik könnyebb volt a dolguk. Gondoljunk arra, hogy a papok elsősorban a szadduceusok közül kerültek ki, és a Jézussal való vitájukból, ha máshonnan nem onnan tudjuk, hogy ők egy olyan csoport volt, Cádok főpapnak a leszármazottai, akik csak Mózes 5 könyvét fogadták el, és ezért azt mondták, hogy hát a feltámadás az nem létezik, olyan nincs. Ezt nem olvassuk ott. Más kérdés, hogy Jézus rámutatott, hogy ott is olvashatták volna. De minden esetre ők tagadták a feltámadást. Hát ilyen értelemben idézőjelben nehezebb volt megtérniük. Lassan én is befejezem amúgy ettől függetlenül is, de hát látjuk tehát ezt, hogy hogyan növekszik a gyülekezet, és ilyen értelemben tanulhatjuk meg a 7 diakónus választásának az esetéből, hogy hogyan is kell szolgálatot betölteni, hogyan kell először is lélekkel és bölcsességgel telten munkálkodni, aztán hogyan kell Krisztusban keresni a megoldást a problémákra, és aszerint megtalálni és megoldani a konfliktus helyzeteket is, a gyülekezet feladatainak a beosztását is, a hiány területek ellátását is. És mindez azért bízza ránk Krisztus, hogy igéje terjedjen és növekedjen a tanítványok száma. Ámen. Imádkozzunk. Szolgálati rendet adó Urunk, köszönjük, hogy elhívtál minket egyházad tagjaiként az üdvösség örökségére. Áldunk téged, hogy igéd segítségét és a lélek tanácsát állítod elénk, hogy eligazítson az életben, hogy egyházad népe a te utadat járhassa, és élete neked tetsző lehessen. Köszönjük neked, hogy mindannyiunknak adj szolgálatot az egyház testében. Add lelked bölcsességét, hogy megtaláljuk azt a helyet, amelyet te szánsz nekünk. Amen.